a megváltót.
Kedves hallgatóink, Bércesi András hétvégi levelét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
Magyarország nem hagyja végre a migrációs paktumot, egyetlen migráns sem fogad be, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, jövő héten lesz Európai Uniós csúcs találkozó Brüsszelben, de a bel- és igazságügyi tanács már elfogadott egy végrehajtási határozatot a paktumról, azaz a bevándorlók elosztásáról, amelyben megállapították a Magyarországra eső létszámot és kapacitást. A miniszter megemlített egy másik, élesen magyar ellenes uniós javaslatot is, a Repower EU-t, amely szerinte tovább rontja az unió versenyképességét, mivel 2026 márciusától engedélyhez köti, 2027 szeptember végétől pedig megtiltja a kőolaj és gáz beszerzését Oroszországtól. Amennyiben elfogadják a javaslatot, Magyarország azt megtámadja az EU bíróságán, közölte Gulyás Gergely. Lakossági energiatároló programot hirdet a kormány 100 milliárd forintos keretösszeggel, jelentette be a miniszter. Kiemelten, ez a kulcsa annak, hogy a napelemmel rendelkező családok tartósan önellátók maradhassanak és biztosítani tudják saját villamos energiaellátásukat, emellett az intézkedés hozzájárul a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is. Ha a kormány támogatja a repülőtéri gyorsasút koncessziós formában történő fejlesztését, a vasúti pálya 27 km hosszú lesz, a repülőtértől a nyugati pályaudvarig 6 év alatt készülhet el a beruházás. A rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezték azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok, mondta el a tárcavezető. Gulyás Gergely hozzátette, 5 javítóintézetről van szó, és a kormánydöntés kihirdetése után azonnal hatályba is lépett a rendelet. Az előző 3 után újabb 4 embert vett őrizetbe a Szőlő utcai javítóintézet ügyében eljáró központi nyomozó főügyészség. Azt írták, meghallgatták az intézményben elhelyezett összes eddig ki nem hallgatott fiatalkorút. Az uniós tagállamok gyorsított eljárásban dönthetnek arról, hogy határozatlan időre meghosszabbítsák akár 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyon befagyasztását, írta meg a brit Financial Times. A lépés célja, hogy megkerüljék Orbán Viktort még azelőtt, hogy az európai vezetők jövő héten csúcs találkozóra ülnek össze. A terv azonban mély politikai és jogi törésvonalakat nyitott, több tagállam, köztük Belgium súlyos kockázatokra figyelmeztet, míg a magyar miniszterelnök perrel fenyeget, ha Brüsszel megpróbálja átlépni Budapest akaratát, teszi hozzá cikkében az Index. Oroszországnak nincs szándékában háborúzni Európával, de ha európai katonai kontingenseket vezényelnek Ukrajnába, akkor az oroszok válaszolni fognak, jelentette ki a külügyminiszter a TASZ hírügynökség beszámolója szerint. Szergej Lavrov azt mondta, már felkészültek erre. Elfogadta az országgyűlés a 14. havi nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. A juttatást fokozatosan vezetik be, a nyugdíjasok 2026. februárjában a teljes összeg 1/4-ét kapják meg, 2030-ig kell elérnie a nyugellátás összegének 100%-át. A gyermekvédelmi dolgozók megismerhetik a gondozottak szüleinek bűnügyi adatait, a házi orvosokat pedig megkímélik az oltásellenesek pereitől. Egyebek mellett ezeket a módosításokat tartalmazza az a szerteágazó javaslatcsomag, amelyet szintén elfogadott az országgyűlés. Mi hamarabb intézel mindenki a hivatali ügyeit az ünnepek előtt, javasolják a kormányhivatalok. A lejáró okmányok meghosszabbítása mellett az otthon start fix 3%-os lakáshitel iránti kiemelt érdeklődés miatt különösen érdemes ezt szem előtt tartani a földhivatali kérelmek és a TB jogviszonyigazolások tekintetében. Az ügyfeleket segíti, hogy a kormányablakok most szombaton egységesen 8-tól 12 óráig nyitva tartanak, közölte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium az MT-vel. Péntektől új, a korábbiaknál sokkal több utas által igénybe vehető kedvezménytípus váltja a korábbi, csupán kevesek számára elérhető megoldást a MÁV csoportnál. A vasútársaság közleménye szerint az okos eszközökre letölthető új MÁV Plus alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre mostantól minden felhasználónak okos kedvezmény jár, méghozzá egységesen 15%. Átvette az irodalmi Nobel-díjat Stockholmban Krasznahorkai László, az ünnepségen hosszan részletezve méltatták írói munkásságát. Életének 83. évében elhunyt Balázs Péter Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a Szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója, közölte a Teátrum a közösségi oldalán. Balázs Pétert a Kulturális és Innovációs Minisztérium saját halottjának tekinti. Végül az időjárásról. Folytatódik a borult, párás, ködös idő, szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2-3, napközben 6-7 fok körül alakul. Az északi középhegység térségében viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró, előbukkanhat a nap. Híreinket hallották.
Reklám. Adventi nyereményeső a 25 éves Szent István Rádióban. December 1-e és 12-e között reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Válaszoljon helyesen kérdéseinkre, nyissa ki nyereményjátékunk 25 adventi ablakának egyikét, és nyerje meg ajándékcsomagunkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjaink egyikét. Stempel Katalin felajánlását, Kis Jézus a jászolban goblenképet, Pataki József Csokonai Vitéz Mihály alkotódíjas művész Szűz Mária Tűzzománc képét, vagy egy Instax mini fényképezőgépet az Egri Fuji Fotocentrum jóvoltából. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombat esténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál. Fedezze fel a 777 webshop egyedülálló kínálatát. Saját kiadású könyveket, kézzel készült fakereszteket, imazsámolyokat, hűtőmágneseket és még sok más értékes terméket. Vásárlásával nem csak szép és lelket gazdagító tárgyakhoz jut, hanem hozzájárul a 777 fennmaradásához is. A webshop minden terméke lehetőséget ad arra, hogy hitüket továbbadják, és így önök is részesei lehetnek az evangelizáció örömének. 777 www.777blog.hu, mert a hit nem magánügy.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu. Megjelent az új ember december 7-ei száma, a Tartalomból. Misszió a mikrofon mögött. 25 éve szól a Szent István Rádió. 14. Leó pápa első apostoli útja. A Szent Atya látogatása Törökországban és Libanonban. Marton Zsolt püspök adventi körlevele a családokhoz. A család, mint a béke és a kiengesztelődés hordozója. A kérügma állt a lelkipásztori napok fókuszában. Hogyan adjuk át az örömhírt? Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. A mai műsorban Fodor Tímeával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével beszélgetünk, többek között célokról, eszközökről, gyógyszerfüggésről, elterelésről, iskolai felvilágosító kampányokról és szomorú statisztikákról. Tartsatok velünk, érdemes! Dobos Tímeát, a Drogambulancia Alapítvány elnökét köszöntöm, szeretettel, szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
Mióta működik a Drogambulancia, és mi is a célja?
A Drogambulancia Alapítvány több mint 30 éves szervezet. 2019. decemberétől vagyok az alapítvány elnöke, és hát az onnantól kezdődő időszakban elég sok változás történt az ambulancián. Már nem csak kábítószerfüggőkkel foglalkozunk, hanem vannak alkoholbetegeink, illetve gyógyszerfüggők, de játékszenvedéllyel is, tehát bármi ilyen függőséggel fordulhatnak hozzánk a kliensek. Ennek az eredménye az, hogy bizony 2021-ben az előző évhez képest 43%-kal nőtt az új klienseink száma, 2022-ben pedig csak nem 41%-kal nőtt, tehát egy folyamatos növekedésnek vagyunk a tanúi, és hát bizony már ebben az évben is, itt a tavalyi évben összesen 192 új kliens érkezett hozzánk, és ebből az alkoholbeteg 20, az összes többi az gyógyszer, nyugtatók, és hát minden más szenvedélybetegség vagy kábítószer. És ami én azt gondolom egy nagy szám, hogy idén már januárban, illetve februárban 32 új kliensünk van, és ők csak az új kliensek, a régiek, hát ők is ott vannak, és hát rendszeresen orvoshoz járnak. Jövő héttől már két orvosunk lesz, két pszichiáterünk két napon fog rendelni, illetve hát még azt a változást vagy változtatást hoztuk be, hogy kedden és csütörtökön hosszított nyitvatartással vagyunk 18 óráig, hiszen rengeteg olyan kliensünk van, akik diákok, tanulnak, vagy éppen dolgoznak, és hát az ő számukra muszáj volt egy olyan, vagy olyan napokat találni, amikor el tudnak bennünket érni. Én azt gondolom, hogy a munkánk eredményességének a visszajelzése az az, hogy egyre több az önkéntes. Tehát aki önmagától dönt úgy, hogy változtatni szeretne az életén. Nagyon-nagyon sokan vannak olyan kliensek, akik elterelésre érkeznek hozzánk. Az elterelésről annyit kell tudni, hogy hozzánk küldik kötelezően azokat a klienseket, akiket a rendőrség vagy hatóság csekély mennyiségű kábítószerrel elkap. ülnek kint fiatalok vagy nem fiatalok, mondjuk egy szórakozó helyen, ott van egy kamera, és hát amikor egy spanglit körbe adnak, akkor ott egyértelmű, hogy valami történik, és nem sokkal később meg is jelenik a hatóság, és eljárást indítanak ellenük velük szemben. És hát mi vagyunk a következő állomás, hozzánk kell járniuk egy éven keresztül, vagy fél éven keresztül, hetente egy óránban kell nálunk megjelenni. Ahogy ezt így az ember kimondja, gondolhatja azt is, hogy na és hát elszívott egy spanglit. Mi van akkor? Mások megisznak, és semmilyen eljárás nem indul ellenük. Sok esetben igen, megállja helyét ez a megközelítés, de bizony nagyon sok esetben, hogyha jól működik az elterelés rendszere, akkor életeket is menthetünk. És ezt most nem én mondom, és nem én találtam ki, hanem vannak olyan klienseink, akik amikor először bejönnek hozzánk egy ilyen kötelező megjelenésre, hát minket is a pokolba kívánnak, hogy miért kell neki ezt csinálni, és el is mondják egyébként, hogy most minek van ő itt. És a második, harmadik mentorálás után szívesen jönnek. Sőt, amikor vége van ennek az a kötelező időszaknak, vannak olyan elterelős klienseink, akik kérik, hogy még jöhessenek hozzánk, és vannak olyan kliensek, én kértem a jó múlt korában a kollégákat, hogy gyűjtsék már össze azokat a mondatokat, amiket ők mondanak, és hát ezek olyan mondatok, amelyek azért úgy elgondolkodtatnak és szívhez szólóak. Például az önként érkező kliensek azt mondták, hogy olyan dolgokat tudok megosztani, amit otthon soha senki nem hallott meg, illetve volt olyan kliens, aki elmondta, hogy ha kötelezően nem kellett volna ide bejönni, akkor ő már nem élne, hogy tulajdonképpen az életét köszönheti nekünk. Szóval, ha az elterelés jól működik, akkor annak van értelme, mert magától nem biztos, hogy bejött volna, hiszen azt mondja, hogy hát ő most elfogyaszt hetente, nem tudom milyen mennyiségű, csekély mennyiségű kábítószert, nincs abban semmi, hát dehogy nincs, kiderül, hogy tulajdonképpen tényleg egy hajszálon függött az ő élete.
Ilyenkor ellenőrzitek is a tisztaságot?
A szabályunkban, házi rendünkben az van benne, hogy más állapotban nem jöhet be orvosi rendelésre, illetve ha olyan állapotban van, mondjuk alkoholos befolyásoltság alatt, vagy tisztán látszik rajta, hogy azért a megengedetnél nagyobb mennyiségű kábítószert fogyasztott, akkor adunk neki egy másik időpontot. Tehát olyan állapotban úgy sem lehet előre haladni vele, és ez feltétele. Tehát a tiszta állapot az feltétel. Előfordult már olyan, és ezért is van a drop-in szobánk, amikor a gyógyszer rendelési időben olyan állapotban érkezett a kliens, hogy nem lehetett kiengedni az utcára. Ilyenkor leültetjük, hogy egy kicsit tisztuljon, és utána mehet tovább. De hát részegen nem jöhet be se mentorálásra, se orvoshoz, se kábítószer hatása alatt, ami annyira hatása alá keríti, hogy azt se tudja, hogy hol van.
Mi a helyzet akkor, ha valaki nem jár az elterelésre? Gondolom komolyabb büntetést kap.
Hát akkor megszakad az ő elterelése, újra kezdheti egy éven belül még egyszer. Hogyha nem jár az elterelésre, akkor mi küldjük tovább, vagy a pártfogójának van, vagy a hatóságnak a megszakadásról szóló papírosokat, és hát olyankor eljárás indul ellene. Hogyha ő vállalja, hogy mégiscsak járna, akkor megpróbálhatja még egyszer, de idők végezetéig ezt nem lehet húzni, de ezt el is szoktuk egyébként mondani, hogy nem érdemes húzni, halasztani ezt az időszakot, mert előbb-utóbb akkor vagy hatalmas pénzbírság lesz belőle, vagy börtönbüntetés, úgyhogy érdemesebb inkább bejönni hozzánk, és olyan tudással felvértezve távozni onnan, ami csak hasznára válhat. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy beül, és ott ülnie kell egy óra hosszán keresztül, hanem ott igenis komoly beszélgetések történnek a kollégákkal, akik mentálhigiénés szakemberek, coach, illetve mediátor szakember, pszichológus, addiktológiai konzultáns, tehát olyan szakembereink vannak, akik hát értik a dolgukat.
Most zenélünk egy kicsit, utána itt folytatjuk ezt a beszélgetést. Beszélgető társam Dobos Tímea, a Drogambulancia Alapítvány elnöke. Hol kezdődik a függőség? Erre a szakirodalom sokféle választ ad, de szerinted hol kezdődik a függőség?
Igen, ez egy érdekes kérdés, és igen, a szakirodalomban nagyon sokféleképpen definiálják a függőséget. Szakemberek azt szokták mondani, hogy függőség már az is, amikor valaki nem minden áldott nap issza le magát mondjuk a sárga földig, de minden nap megissza a magáét. Az is egyfajta függőség. A függőség az, amikor a más valami irányítja az ő életét. És függő nem csak alkoholtól lehet valaki, hanem lehet függő az az ember is, aki túl edzi, túl sportolja magát, és már az irányítja az életét. Attól függő valaki, hogy nem egészséges módon csinálja. Ha valaki mondjuk alkoholfogyasztás helyett nagy ritkán elszív egy füves cigit, az azért még nem függő. De ha már a marihuána vagy bármelyik más kábítószer irányítja az életét, tehát nem szabad, akkor ő már függő.
Miskolcon és környékén gondolom nem csak miskolciakkal foglalkoztok. A keményebb drogok mennyire vannak jelen? Tehát erről mi a véleményed, tapasztalatod, és egyáltalán a kliensek között gyakran találkoztok-e akár heroin, kokain és az egyéb keményebb drogok használóival?
Még az elmúlt 3-4 évben a kokain nem nagyon volt jelen Miskolcon, ma már igen. Minden hónapban készül statisztikánk, és a tavalyi évben összesen 6 új kliensünk volt olyan, aki kokaint fogyaszt és a kokain függősége miatt került hozzánk. Érdekes, hogy a heroin az csökkenőben van. Tehát, hogy a tavalyi évben összesen 2 új heroin függőnk volt. A meglévő klienseink között vannak olyanok, akik a heroin miatt kerültek hozzánk, illetve kértek segítséget. Az ő számukra van a metadon programunk. A metadon az is egyébként egy kábítószer, de legális és általunk. Tehát csak úgy juthat hozzá a kliens, ha mi azt orvos által megrendeljük a gyógyszergyártó cégtől, hozzánk érkezik, és ellenőrzött keretek között szerződéssel veheti át a kliens. Most 28-an vannak ebben a programban. Van olyan kliens, aki a metadon program kezdete óta, tehát több mint 10 éve ennek a programnak a tagja, részese. Az ő esetükben igyekszünk arra törekedtetni őket, hogy csökkentsék a metadon adagjukat, és próbálják meg egy idő után elhagyni. Van, akinek ez sikerült is, és sikerül is, van, akinek nem sikerül, ezzel sincs gond, hiszen ő a fenntartó kezelést kaphatja akár élete végéig is, és hát még mindig jobb a metadon, mintha a heroint szerezné be, ki tudja, hogy honnan. Tehát a heroin függők száma csökkent, de hát ma helyett a kanabisz, a kristály, és az összes többi, az ecstasy, speed, az, ami tavalyi évben az összesen 192 új kliensből 15-en kerültek emiatt, és hát vezet a kanabisz, a 94-en kerültek be hozzánk a 192-ből, és hát az összes többinél van minden más. A mágte a gyógyszerek, gyógyszerfüggő, tavaly 5 érkezett hozzánk új.
Beszéljünk a szegények drog típusairól. Nagyon olcsón is hozzá lehet jutni a drogokhoz, és ez egyfajta veszély, mert akár a sört, a napi sört kiváltja, és egy teljesen másfajta függőséget okoz.
Igen, és az a leg, nem is tudom, hogy ezt jó szót használjak, elszomorítóbb, hogy a szegregátumokban élők, ők nem is nagyon jutnak el hozzánk. Mert hogy ez a kérdés, az ő függőségük, vagy az ő drogfogyasztásuk, az bizony túlmutat magán a drogfüggőségem. A szakemberek is nem tudom hány helyen lehet azt is olvasni, hogy hát persze, hogy megveszi kevesebb pénzért, mint egy üvegsör, mert azonnal kiüti. És arra az időre, arra a pár órára elfeledteti vele, az ő nyomorát elfeledteti vele, hogy mit tudom, 20 négyzetméteren laknak 10. Hát ezen mi nem tudunk segíteni. Nem tudunk nekik olyan életkörülményeket biztosítani, ami elől ne akarjanak menekülni. Hatalmas nagy a veszélye ezeknek a szereknek, azért a Jukói úton, a Számozott utcákban is lehetett látni, már most annyira nem lehet, hogy nyáron fognak inkább jobban előjönni. hogy hát ott, mint a zombik mennek, és hát azt se tudják, hogy mi bajuk van, nagyon sokan meghalnak. Hiszen nem lehet tudni, hogy ugyanabból a rakományból ő melyik részét fogja kapni. Az egyik kollégámnak volt egy nagyon jó hasonlata, úgy kell elképzelni, hogy mindenféle szemetet tulajdonképpen beletesznek egy cement keverőbe, amiben patkányméregtől kezdve csavarlazítóig, száraz fűtől kezdve mindent bele pakolnak, és azt elkezdik keverni. Lehet, hogy a felső részén nem maradott a patkányméreg, nem maradott a csavarlazító, és aki abból kap, az elszívhat belőle, akár többet is, nem lesz tőle, hát semmi baja, azt nem mondanám, de nem hal meg. Még az, aki az aljáról kapja ezt az anyagot, ő lehet, hogy azonnal belehal, mert ő akkora dózisban kapta. Tehát ezeknek a szereknek az a veszélyük, hogy még maga a terjesztő sem tudja, hogy mi az, amit eladott. Nekünk is volt, azt hiszem, két évvel ezelőtt egy bikát fogyasztó kliensünk, aki az édesanyja hozott be, a fiatalember kétségbe volt esve, mert azt hitte, hogy lebénult. Tudott járni, csak éppen nem érezte az alsó végtagját. Hát ő azonnal ment az osztályra.
Osztályos. Bocsánat, mi az a bika?
Ez, ami azt hiszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt volt, hát ez a szer, amit fogyasztanak a szegregátumokban lévők. Ez a szer, amiről az előbb beszéltem, hogy összekeverik egy betonkeverőbe, vagy cementkeverőbe, és mindenféle cucc, a herbál. Tehát a herbáról azt gondolják, hogy növényi alapú, és hát az biztos nem okoz kárt, de hogy nem, hát a herbál, a bika, és ezek a szerek, ezek így vannak előállítva. Nem lehet tudni, hogy mi az, amit belekevernek. A bika az egyébként egy kitalált név, tehát a benne lévő szereknek a rövidítése, a BICA, tehát egyébként C-vel írják, mert mindig ki kell találni valamilyen nevet ezeknek a szereknek, de mindig kitalálnak helyette mást, és akkor jön egy új fajta, ami hát bizony halált okoz.
Az a probléma, a szegregátumoknál maradjunk egy kicsit, hogy a gyermekek azt látják, hogy ez a természetes és a hétköznap része és az élet része, nem? Tehát, hogy lehet, hogy második, harmadik generáció nő fel úgy, hogy ez az élet. Azt hiszi, hogy ez az élet.
Ez így van. Azt látja, hogy, és tisztelet a kivételnek, azt látják, hogy nem kell felkelni reggel, nem kell elmenni dolgozni, nem kell tenni azért semmit, hogy ne igyeljenek. Bár ezt így kimondani sem lehet, hiszen hogyha valaki generációkra visszamenőleg ilyen körülmények között nő fel, nem is tudom, tehát hogy valami iszonyat nehéz, hatalmas erőfeszítés, hogy abból kikerüljön. Látunk rá példát, de kevés. Ott valószínű volt egy olyan pedagógus, volt egy olyan felnőtt, aki őt tudta támogatni. Nem mindenki ilyen szerencsés. Tehát, hogy a családi háttér az rohadtul fontos. Hogyha nem olyan családi háttérben nő fel valaki, akkor nem biztos, hogy ő azért marad abban a helyzetben, mert neki ez így kényelmes, hanem mert nem tud egyszerűen képtelen ebből kimászni, mert azért nulláról vagy a mínuszról indulni, hát oda azért nem is tudom, hogy mi kell, hogy onnan kikeveredjen valaki. És hát igen, amit az előbb is mondtam, hogy azért így élni rettenetes lehet, amikor mit tudom én, nincs bent víz, vagy egy szobában alszanak 20-an, ott, hogy ne így éljen, vagy ne érezze ezt ennyire nyomasztónak, vagy az alkoholhoz, vagy pedig ezekhez a szerekhez fordul, hogy egy kicsit jobban érezze magát. De nem fogja jobban érezni magát.
Hogy lesz valakiből gyógyszerfüggő? Ez erre van valami recept? Tehát az orvos írja fel először, gondolom, valami problémájára a fájdalomcsillapítót, és úgy marad? Nem tudja abba hagyni?
Igen.
Ennyi? Ilyen egyszerű?
Igen, és ebben az a legmegdöbbentőbb, járunk iskolákba is előadásokat tartani, hogy például a Frontin, ami egy nyugtató, vagy a Xanax, az ott lapul már a fiatalok zsebében is. Azt látják a fiatalok, hogy anya nem tud aludni, vagy apa nem tud aludni, vagy idegesebb, és akkor bekap egy ilyen nyugtatót, és bizony a diákok is megteszik ezt. A lányokra jellemzőbb egyébként a gyógyszerfogyasztás, és hogy érzékeltessem, hogy mekkora a baj, én egy 2019-es ESPAD kutatást tudok elmondani, azért 2019-es, nem azért, mert lusta voltam is, nem kerestem ki a legújabbat, ez egy hatalmas nagy kutatás. Magyarországi iskolákat, 9-10. Osztályos iskolásokat kérdeztek meg, és ennek a kutatásnak nem olyan régen lett meg az eredménye, ami azt mondja, hogy a 9-10. Évfolyamos diákok 28%-a használt már valamilyen drogot. 18%-a kipróbált már tiltott szert, 22%-uk droghasználati célú szert, 15%-uk nyugtatót, altatót, fájdalomcsillapítót. És a legkönnyebben hozzáférhetőnek tartják a marihuánát, illetve az alkoholt, és ami én azt gondolom, hogy mindent elmond, az az, hogy a 9-10. Évfolyamos diákok túlnyomó többsége, 93%-uk fogyasztott már életében alkoholt, és hát vezetünk európai összehasonlításban a designer drog fogyasztásban, ugyanis első helyen végeztek a magyar tinik. Tehát így néz ki most a magyarországi iskolások helyzete.
Ez elég ijesztő, nem?
Rettenetesen ijesztő, ezért is találtuk ki azt, nyitottá tesszük az iskolások számára a drogambulanciát. Kiküldtem minden középiskolának egy levelet, intézménylátogatásra, nem üveggyár, hanem a drogambulanciára lehet jönni intézmény látogatásra, megmutatjuk nekik, hogy hol dolgozunk. Amikor bejönnek, mindenki azt mondja, hogy nem ilyennek képzelték el ezt a helyet, és kimondottan jól érzik magukat. A célunk ezzel az volt, és az, hogy lássák, hogy ha bajban vannak, hová jöhetnek. Hogy nem mumusok fogadják őket, nem egy kórházi körülmény fogadja őket, hanem segítőkész emberek. Illetve amikor ott vannak abban a másfél órában, azon kívül, hogy körbevisszük őket az ambulanciánkon, tartunk egy interaktív előadást is számukra, ahol tabuk nélkül kérdezhetnek, szoktak is kérdezni. Akkor a sikere ennek a felhívásnak, hogy az idei tanévben már több mint majdnem 500 diák lesz majd nálunk. Nem gondoltuk volna, hogy ennek ekkora sikere lesz. Nagyon sok iskolának azt a visszajelzést kellett már adnom, hogy szeptembertől tudjuk őket fogadni, hiszen nap egy napot tudunk erre kijelölni, mert hát vannak a klienseink, akikkel foglalkozni kell. De azt látjuk, hogy van értelme, hogy amikor kollégák például arról beszélnek a nyugtatók szedéséről, használatáról, hát bizony látszik az arcukon, hogy akkor esik le nekik, hogy amit csinálnak, az bizony nagyon veszélyes, és nem biztos, hogy természetesnek kell lenni, hogy nyugtatót vagy altatót kapkodjanak be. És a legelején kérdezted, és igen, az egy sajnos valós felvetés volt, hogy a házi orvosok, tisztelet a kivételnek, nem mindenki, a házi orvosok felírják elég gyorsan ezeket a szereket. Hallottam olyat is, amikor valaki magas vérnyomással ment el a házi orvosához, és Frontinnal engedte el. Tehát, hogy igen, a házi orvosoknak is én azt gondolom, hogy nekik is küldtünk ki levelet, amelyben leírtuk, hogy vagyunk, és ha az ő klienseik közül találkozik olyannal, aki mondjuk alkoholbeteg, vagy bármilyen szenvedélybetegséggel küzd, akkor küldje be hozzánk. Jó kezekben van, tudunk neki segíteni. Van, nem tudom azt mondani, hogy vannak, van egy-két olyan házi orvos, aki élt ezzel a lehetőséggel, és hál' Istennek küldés hozzánk a betegeket. Hát a többiek nem igazán, pedig hát a korai kezelésbe vételnek hatalmas szerepe van, és hát a házi orvosok azok, akik első körben találkoznak velük, tehát az ő felelősségük is hatalmas.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Fodor Tímea, a Drogambulancia Alapítvány elnöke volt a vendégünk. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül. Esti mese.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 21. részét halljátok, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvas fel.
Az ünnepek utáni napokban olyan hóvihar tombolt a Futrinka utca fölött, hogy Böbét nem engedték ki a szobából. Még elnyelne egy hóbucka, aztán tavaszig kereshetnénk, tréfálkozott vele Kuvik Kelemen, akit Liba Leonti megkért, hogy szórakoztassa kisi aranybabát. Szerencsére Böbének a gumibéka olyan pompás mulatságot jelentett, hogy nem is kívánkozott ki a szabadba. A békát oda lehetett csempészni Sün Sámuel íróasztalára a papírok közé, és az íróasztal mellé elbújva észrevétlenül lehetett irányítani. Sün Sámuel éppen hivatalos ügyben telefonált, amikor a gumibéka először jelent meg az asztalán. Nem lehet mondani, hogy Sün Sámuel ijedős természetű volna, amikor azonban a béka váratlanul feléje ugrott a naptár mögül, székestül hanyatt esett ijedtében. Érdekes, hogy Liba Leontin, akit mindenki félősnek és könnyen megijeszthetőnek tartott, a gumibéka megpillantásakor nem sikoltott, nem ijedezett, hanem ráborította a horgolását, úgy akarta a békát foglyul ejteni. Miután már mindenkinek volt szerencséje a békához, Böbe a szerkesztőségbe látogató idegeneket akarta vele ijesztgetni, ezt azonban Sün Sámuel kifejezetten megtiltotta. Nem mocsár ez, hogy békák ugráljanak a gyanútlan látogatókra, de hiszen ez nem igazi béka, védekezett Böbe, gumiból van. Sün Sámuelt ez az érv sem hatotta meg. Böbe így akár el is temethette volna békáját a fiók legmélyére, ha az öreg füles bagoly meg nem könyörül rajta. Az öreg bagoly mindig úgy tett, mintha borzasztóan megijedt volna a békától. Jaj, mi ez? Huhogta rémületet mímelve, valahányszor a gumibéka az útjába került. Csak nem béka, hú, de félek! Böbe ilyenkor majdnem elolvadt a gyönyörűségtől. Egyik délelőtt csak ketten voltak a szerkesztőségben Leontinnal. Az öreg füles bagoly kézbesíteni ment, és Böbének nem volt kit ijesztgetni a békájával. Felhívom Cicamicát, határozta el, ma már nincs olyan hóviar, átmehetnék hozzá. Cicamica száma azonban nem felelt. Úgy látszik, alszik és kihúzta a dugót, gondolta Böbe. Kár, olyan jó volna nála játszani. Az ablakhoz ment, hogy kapargassa kicsit a jégvirágokat. Egyszer csak a rókát pillantotta meg az utcán a hóbuckák között evickélni. Leontin, Leontin, kiáltott izgatottan. Sompolyogi, mosolyogi, ide jön. Ugyan mit keresne nálunk? Csodálkozott Leontin. Utoljára egy évvel ezelőtt járt itt, amikor Sün Sámuelt valami bolha cirkusz szervezésébe akarta bevonni, de Sün Sámuel kidobta. A róka azonban már be is nyitott. Csókolom a hófehér szárnyatollát, Leontinka, kezdte olyan lágy hangon, mintha nem is róka, hanem legalábbis vadgalamb lett volna. Csak bámultam tegnap, ahogy ment az utcán, tollainak vakító fehérsége mellett, sárgásnak hatott a hó. Leontin zavarban volt. Épp előző nap panaszkodott Böbének, hogy a fehér hóban tollai sárgásnak látszanak. Mivel szolgálhatok, Sompolyogi? Kérdezte hűvösen. Egy szegény szomszédom ügyében járok, hajolt feléje a róka. Ez a szegény szomszédom rendkívül rossz anyagi helyzetben van, a szószoros értelmében éhezik. Ha nem segítünk rajta, elsorvad szegény. Leontin szerette volna visszatartani a könnyeit, de nem sikerült. Amikor megszólalt, hangja már nem volt sem fagyos, sem ellenséges, hanem mély érzelmek törrezgő. Hogyan segíthetnénk szegénye? Ó, én már kidolgoztam egy tervet. Nem olyan nagyszabású terv, mint az, melyet a Futrinka utcai házak kacsalábasítására vonatkozólag dolgoztam ki, de ez is sok fejtörésembe került. Úgy érzem azonban, megérte, hiszen segíteni tudunk ezáltal valakin, aki e terv nélkül menthetetlenül éhen halna. Leontin szívét összeszorította a szánalom. Alig volt annyi ereje, hogy megkérdezze. Mi a terv lényege? Az, hogy az én szegény szomszédom minden nap másutt ebédelne. Az utca lakói ezt, bátran mondhatom, meg sem éreznék, hisz havonta egy ebéd, még egerentyűjéket sem vágja földhöz, szerencsétlen szomszédom viszont minden nap meleg ételhez jutna. Leontin zsebkendőbe temette a csőrét. Látom, mondta a róka meghatottan, hogy indítványom megértő keverre lelt. Felírhatom, mint első vendéglátót holnapra? Leontinnak a könnyek elvették a szavát, csak bólogatni tudott. A róka így is megértette, és biztosította Leontint, hogy nemes viselkedése az egész utca elismerését ki fogja vívni. Az ajtó már rég becsukódott a hálálkodó róka mögött, amikor Bebének eszébe jutott.
Ki lehet az a szegény szomszéd?
Ennyi látod, azt el is felejtettem megkérdezni, bosszankodott Leontin, csak ugyan ki lehet? Ha jól emlékszem, a róka háza mellett egy rozzant magtár áll. Talán oda költözött be valami szegény ürge.
Mit főzöl holnap, Leontin?
Folytatta Böbe a kérdezősködést.
Jaj, az ám, mit főzzek?
Leontin csak vasárnaponként szokott otthon főzni, egyébként a Csodafazék elnevezésű étteremben ebédelt Sűn Sámuelékkel együtt. A kérdéses napra szabadságot vett hát ki, hogy, mint mondotta, illő tisztességgel láthassa el a szegény vendéget. Böbe fehér köténykéjében ott kuktáskodott körülötte, és legalább 8-szor szaladt át az önkiszolgálóboltba, hol vaníliáért, hol sütőporért, mikor mi kellett. Leontin most az egyszer valóban jó hasznát vette Böbe mozgékonyságának.
Sok édességet adjunk a szegény vendégnek, mondogatta Böbe. A legyengült öregeknek jót tesz a cukor, erőre kapnak tőle. Olvastam a csőrben.
Te is csak ilyeneket szedegetsz ki az újságból, korholta Liba Leontin. Bezzeg az én rovatomat a helyes viselkedésről, meg otthonunk tisztántartásáról, azt nem olvasod. Szerencsére a tűzhelyen valami futni kezdett, és így Liba Leontin fölhagyott a szemrehányásokkal. Különben is sok volt még a tennivaló. Föl kellett mosni a konyhát, be kellett fűteni a szobában, az asztalt is meg kellett teríteni.
Jaj, nehogy rendetlenséget találjon, aggodalmaskodott Leontin. Az ilyen, aki nap mint nap másnál leszi, kordja viszi ám a pletykát, nem lehet eléggé vigyázni. Csak már jönne, nyűgösködött Böbe. Olyan éhes vagyok.
Pontosan egy órakor megszólalt a csengő. Liba Leontin hamar ledobta magáról a kötényt, megigazgatta habfehér tollait, és sietett ajtót nyitni. Böbe természetesen a sarkában volt. Az ajtó kinyílt, és egy fehér tünemény suhant be rajta. Fehérebb a hónál, sőt, hihetetlen, de való, fehérebb magánál Liba Leontinnál is. Káprázatos fehér bunda, fehér kucsma, fehér bajusz, fehér csizma...
Cica-mica, kiáltott fel Liba Leontin és Böbe egyszerre.
Hát te vagy az!
Miért? Kit vártatok? Nézett körül Cica-mica csodálkozva. Nem mondta Sompolyogi, hogy nekem szervezi az ebédeltetést?
Csak annyit mondott, hogy egy éhező szomszédjának, motyogta zavartan Liba Leontin. Azt hittük valami szegény ürge a magtárból.
Ó, hát én nem vagyok nektek elég szegény, kiáltott Cica-mica. Kikapcsolták a telefonomat, a villanyomat, nincs semmi szórakozásom, sötétben ülök egész este, és ami a legrosszabb, éhesen ülök a sötétben.
Hát a lakoma típusú csomag,
tért magához Böbe a megdöbbenésből.
Az már elfogyott?
Hol van az már?
Legyintett Cica-mica, miközben helyet keresett hófehér bundájának és kucsmájának.
Azzal Sompolyogit segítettem ki, amikor díszebédet kellett adni a néhány külföldi róka tiszteletére.
Böbe szemében elszörnyedés tükröződött.
Odaadtad a rókának azt a sok finom falatot? Milyen bolond vagy te, Cica-mica!
Hogy mondhatsz ilyet? Hiszen nagyon jól jártam, Sompolyogi hálából megszervezte nekem, hogy minden nap másutt ebédelhetek.
Tessék, az asztalhoz tessék, sürgülődött Leontin. Cica-mica nem mondatta kétszer. Leült, és olyan jókedvűen kezdte kanalazni a májgombóc levest, mintha nem is irgalomból hívták volna meg.
Kedves gyermekek, ma este Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 21. részével búcsúzunk tőletek, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvas fel. Jó éjszakát, szép álmokat!
Apu, mondd el, hogy mi a hó, csupa kicsi fura fény, csillogás, szikrázó puha teste van, merre pörgeti a szél. Apu, mondd el, hogy mi a hó, mikor tiszta lepedőt húz az ég, hógolyózó reggel majd velem, odakinn a hóránk vár, puha fény. Hull a hó, úgy egy gyúrunk hógolyót, vívunk egy hócsatát, aki győz, az győz. Hogyan küld az ég hópihét, hófelhőt, ami földre száll, súlytalan lebeg a ház. Apu, mondd el, hogy mi a hó, mikor tiszta lepedőt húz az ég, hógolyózol reggel majd velem, odakinn a hóránk vár. Fény. Hull a hó, úgy egy gyúrunk hógolyót, vívunk egy hócsatát, aki győz, az győz. Álmunkban hull a hó, úgy egy gyúrunk hógolyót, vívunk egy hócsatát, mondd el, hogy mi a hó, mikor tiszta lepedőt húz az ég, hógolyózol reggel majd velem, odakinn a hóránk vár, alszunk már.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ábrahám reményéről, a Teremtés könyve 15. fejezetének 1-től 6. verse alapján elmélkedünk. Kiemelt vers a 6. Hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulására. Kormos Csaba poroszlói plébános atyát hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban. Ne félj, Ábrám! Én védőpajzs vagyok, a jutalmad igen nagy lesz. Ábrám így szólt. Uram Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam? És Ábrám így folytatta. Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm. Az Úr szava ezt mondta neki. Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedből származik. Aztán kivezette és ezt mondta neki. Nézz föl az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket. Majd hozzáfűzte, ilyen lesz a nemzetséged. Most figyeljünk, hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra. Ez a bizonyos megigazulásra való beszámítás egy olyan teológiai, hittudományos igazság, amivel most külön nem foglalkoznánk, a mondat első része azonban mindenképpen fontos, hogy Ábrám megint csak hitt az Úrnak. De miért? Azért, mert tudta, hogy amit az Úr mond, az igaz. Ő sohasem csal meg senkit sem, nem csapja be az embert, és sohasem csalatkozik. Az ő ígéretei mindig testet öltenek, valóra válnak, és ismét Ábrám lelki nagyságát szemlélhetjük, és azt mondhatjuk, hogy én is így szeretnék élni, én is így szeretnék hinni, én sem csak beszélni akarok, csak érzelgősködni sokszor, hanem a hitemet tettekben, engedelmes szeretetben kívánom megmutatni. Nos, legyen ez így, és a remény zarándokaként éljünk, zarándokoljunk életünk folyamán, természetesen mi nem az ószövetségi módon, hiszen az előképszerű megelőlegezése egy kezdetlegesebb formája az új és örök szövetségnek, és inkább ott anyagi jellegű, evilági jellegű dolgokról van szó, ha csak az ígéret földjére gondolunk is, de a mi kivonulásunk a bűnből, a megszokásokból, a megrögzöttségeinkből való kivonulás, a rossz szokásaink elhagyása, az automatizmusoknak, a különböző előítéleteinknek az elhagyása és a megnyílás az új felé, az elindulás egy egészen új életúton. Ábrámnak a hite, a bizalma, az élő reménysége, az Istennel való személyes kapcsolata legyen számomra is világító példa, és váljak én is útmutatóvá, világossággá a házastársam, a családtagjaim, a barátaim, az ismerőseim számára, tudjak kivonulni a szó szoros vagy átvitt értelmében azért, hogy megmutassam az Úr és az ő akarata, az ő szava számomra a legfontosabb, és mindenkinek ezt a példát akarom felragyogtatni. Hogy minden ember megtalálja élete célját, mire teremtetett, a mennyei hazát, az örök boldogságot. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!